Sziasztok, Rita vagyok.
Én pedig Saci, ez pedig itt az Irka, a mi podcastunk, ahol az iskolaválasztásról és az oktatásról fogunk beszélgetni.
Olyan általános iskolákat fogunk bemutatni, amik a hagyományos oktatási rendszertől valamilyen formában eltérnek, vagy érdekesnek tartjuk őket, szeretnénk többet megtudni róluk.
Hétről hétre beszélgetni fogunk iskolavezetőkkel, tanárokkal és szülőkkel az egyes iskolákról. Tartsatok velünk!
Hallgassatok minket!
Sziasztok!
Andoni Nagy Katalin vagyok, a Kincskereső Tagiskola vezetője. Az iskoláról annyit kell tudni, hogy egy olyan állami intézmény, aminek a hivatalos neve Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium, 3 feladatellátási helye van, a Bartók Béla úton, a Keveház utcában, és a Mienki a Fogocska utcában.
Első kérdésünk, abban én végül is részt vettem, de hogy elmesélnéd, de hogy született az iskola, meg azt is, hogy te mikor vetted át a vezetői szerepet?
Hát az iskola az 1988-ban született. Winkler Márta nagyon szeretett volna egy olyan iskolát, ami tudja képviselni azt a szellemiséget, amit ő pedagógiáról gondol. És hát a rendszerváltás, változás, most ugye már több néven fut ez a történet, lehetőséget adott arra, hogy elinduljanak ilyen iskola kísérletek és egyéni utak, úgyhogy neki nagy szerencséje volt, ereje, ezt ki kell mondani, hogy energiája és ereje is nagy volt ahhoz, hogy megtaláljon egy épületet, hogy egy csapatot elkezdjen építeni, és hát folyamatosan, igen, Rita, te ebben részt vettél, hogy folyamatosan bővül az iskola, mind a tanári kar, mind az osztályok száma. Hát azt kell mondanom, hogy azért a fülembe jutott, hogy amikor én elkezdtem a második osztályt, akkor mi vitorlók voltunk így együtt a saját kis osztályommal, mert az első osztály megszokta, hogy őék az egész iskola. Hát akkor mi voltunk a trauma, hogy lett még egy osztály. És aztán lett egy harmadik, az már egy kicsit nem lett olyan nagyon nagy trauma, és akkor persze egy darabig eldöcögött úgy az iskola, hogy 4 osztályból állt. Uh-huh. Tehát rettentően kicsi. Az a szerencse egyébként, hogy óvoda volt ez az épület, és éppen ezért azt kell mondanom, hogy gyerekléptékűbb, mint egy hatalmas iskolaépület. Tehát a terek is úgy vannak elrendezve, hogy például elég sok foglalkoztató terem volt egy-egy csoportnak, tehát így most nekünk nagyon nagy luxusaink vannak az, hogy ilyen szőnyeges terek vannak. És ez nagyon fontos azért, mert hogy 7 éves gyerekekkel szeretünk dolgozni, de azt gondoljuk, hogy a 6 éves még nagyon óvodás. Most ezt úgy értsétek, hogy szeret játszani, hogy fáradékony, hogy még a kötetlen szabad játék sokkal fontosabb, mint az irányított, vezetett foglalkozás, és ezek a terek jobban lehetővé teszik, hogy erre mi még a 7 éveseknek is lehetőséget adjunk. Tehát ezek a nagy terek nagyon-nagyon jól jöttek, és ezért örülünk annak, hogy tulajdonképpen egy óvodát kapott meg Márta arra, hogy létrehozza az iskoláját. Tehát én tanárként 89-ben kerültem ebbe az iskolába. Én azt gondolom, hogy ebben a tantestületben nagy szerencse, hogy aki idejön, az nagyon tudatosan egyféle pedagógiát akar követni. Pont tegnap volt egy ilyen diploma író, fiatal lány, és így kérdezgette, hogy mi az iskola, ugye, hogy mit jelent nekem az, hogy gyerekközpontúság, és mondtam, hogy ez a szó már nem annyira jó. Elkopott, már annyian használták, és annyi féleképpen használták, hogy én már nem szeretem ezt a kifejezést. Viszont azt tudom mondani, hogy az iskola lényege a gyerek, az ő fejlődési, üteme, állapota, amiről mi úgy gondolkodunk, hogy azért a 6. végére van egy célkitűzés, hogy megerősödjenek a tanulási folyamatokban, a szociális képességeiben, jól éljenek, motiváltak legyenek a tanulásra, kíváncsiak legyenek, én azt tudom mondani, hogy igenis tudjanak jól vitatkozni, érvelni, megismerjék önmagukat, tehát hogy ezt nem is tudnám egy szóba foglalni, de hogy ezeket érzem én, és még 6000 biztosan eszembe fog jutni a beszélgetés alatt, de egy szóban talán nem is nagyon tudnám leírni az iskola lényegét, ha bár elárulom nektek, hogy most ugye nagyon sok intézménynél, és nem csak oktatási intézménynél látom, hogy szlogenek, tehát milyen jó, hogy van egy viszonylag kétmondatos, nagyon egyértelmű üzenete magáról. Tehát elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mi lehetne a kincskeresői, de szerintem még fél év biztosan, hogy közösen megéleljük, ha szükség lesz rá, most csak játszom a gondolattal. Tehát sok minden az eszembe jut. És akkor, hogy én vezetőként tulajdonképpen közbe született az első 4 évem után 2 gyermekem, és velük voltam otthon, de aztán Márta megkeresett így az utolsó otthoni évek alatt, hogy azért ő most már szeretne tanítani. Tehát ez a vezetés, ez nagyon messze van attól, hogy amiért az ember erre a pályára jött, ezt mondjuk ki. És hát nagyon sokat gondolkodtam, tehát én tanítani szeretek, gyerekek közt lenni szeretek, nézni, hogy hogyan tudom velük jól feldolgozni egy-egy olyan, nem szeretem a tananyagot, témát, olyan feladatot adni, amiben ők jól tudnak fejlődni. És ez mozgatott világ életembe, de azt gondoltam, hogy egy iskola élére azért kell egy olyan ember, aki összefogja valamilyen koncepciót gyárt, és megtartja mondjuk azt a szemléletet, amit Márta kialakított. És akkor most a mai fejemmel azt mondom, hogy nem tudom, hogy mit, akkor nem tudtam, hogy mit vállalok, most már azért sokkal jobban tudom. Úgy döntöttem, hogy belevágok ebbe a történetbe, és hát aztán benne is ragadtam. Katalósan 2002-től, azt kell mondanom, hogy 2000 és 2002 között egy kicsit más munkakörben, tehát nem hivatalosan felkérve, de felmérve, hogy mi minden változott, vagy tennivalók vannak. Így 2002-ben kaptam meg a kinevezésemet, úgyhogy most imáron jövőre 20 éve lesz, hogy másként gondoltuk az iskoláról, mint ahogy eredetileg szerettem volna, és amiért én ide jöttem, de hát most beleálltam, és teszem a dolgom.
Uh-huh. Csomó iskolánál az volt erre egyébként a válasz, hogy szülői kezdeményezésekre alapították meg az intézményt, és akkor végül is ez itt egy tök nagy különbség, hogy itt az iskola Márta néninek a víziója volt, és akkor itt a módszertan volt az első.
Ez nagy szerencse volt, hogy itt tulajdonképpen egy szemlélethez kapcsolódott mindenki, és pontosan tudta, hogy mihez kapcsolódik. Tehát talán a kincskeresőnek az előnye, ha szabad így fogalmazni, abból származik, hogy egy nagyon erős vízió volt mögötte, és pontosan tudta, aki ide jött, hogy én ehhez akarok csatlakozni, én így akarok gyerekekről gondolkodni, és apait, anyait beleteszek ebbe a munkába, hogy a gyerekek optimálisan jól fejlődjenek. Ennek azért van hátulütője, most elég sokat gondolkodok ezen, mert ugye csoportdinamika azért másként alakult. Tehát mindenkünk máshol kellett megdolgoznunk azt, amit most azt gondolom, hogy sok iskola ugye a módszertanának megerősítésébe tesz energiát, nekünk meg a csoportdinamikába, illetve én azt gondolom, hogy az én vezetésem alatt abban elmozdulás van mindenképpen, hogy én egy csapatember vagyok, és a vezetői felelősséget is szeretném, és már ki is alakult, elég régóta van egy ilyen 4-ek vezetői szervezet, mert én azt gondolom, hogy mindenkinek bele kell tennie a maga tudását, energiáját, és nem egy felülről jövő lefelé áramló eszmeiség van, hanem mi közösen újra és újra értelmezzük, amit megkaptunk Mártától, hiszen azért most már nagyon más típusú gyerekek vannak. Azt szoktuk mondani, hogy addig, amíg Márta a 60-as, 70-es években tulajdonképpen felszabadította a gyerekeket, legyél bátor, mondd ki a véleményedet, állj ki magadért. Nekünk most inkább azt kell mondani, hogy itt vagyunk egy közösségben, és akkor tudunk együttműködni, hogyha észreveszed, hogy a másiknak is vannak igényei. Tehát ez az egymásra figyelés, a kicsit, hadd mondjam ki, hogy ez az énességönösséget megpróbáljuk egy kicsit háttérbe szorítani, illetve elmagyarázni, hogy mikor van annak jó értéke, és mikor kell azt mondani, hogy de most a csoportért egy kicsit változtatok a gondolataimon, vagy a tevékenységemen. És sajnos azt is tudjuk, hogy a gyerekek a mozgáskultúrájuk, a figyelmük, tehát a tanítók, akik 4 évente fordulnak, ugye, egy újabb csoport felé viszi az út, most már azt mondják, hogy 4 évente másként kell gondolkodni a gyerekek fejlesztéséről. És ez azért nagyon izgalmas, mert ugye a pedagógusok között elterjedt, mondjuk az én koromban, amikor én kezdtem a 80-as évek közepén, hogy hát nem baj, ott van a tanmenetet, szépen beteszed a fiókodba, és életed végéig előveszed, föllapozod, és akkor hát ez nem is olyan nagyon munkás szakma. Akkor sem lehetett ezt így csinálni, tehát ne értsetek félre, nem értettem ezzel együtt egyet, és tudom, hogy nagyon sok pedagógus nem is nyúlt ehhez az eszközhöz, de hogy ott volt valami kiszámíthatóság, stabilitás. Tehát 20 év múlva is nagyjából lehetett úgy gondolkodni, dolgozni, és amikor én ezt először hallottam a kollégáimtól, akkor azért én is elgondolkodtam, hogy 4 évente, nagyon felgyorsult.
Amúgy nekem a milyen típusú gyerekeknek ajánlanád, vagy milyen típusú gyerekeknek való az iskola, az intézmény, ezt így meg lehet-e határozni, vagy ezt így meg tudod-e mondani? Van-e olyan gyerek, akinek esetleg nem való az iskolátok?
Azt elég hamar meghatároztuk, hogy kinek nem való. Tehát nem tudom, meddig marad 6 évfolyamos, mert a mostani rendszer már nagyon megnehezíti azt a több évtizedes elgondolásunkat, hogy a 12-13 éves gyerekekben sokféle változás van, ez mind agyi változás, fizikai, tehát tényleg átalakul egy új, idézőjelesen kisember születik, és éppen ezért jó nekik egy iskolaváltás is, és akkor kezdhetnek egy új életet. Ebben a mi filozófiánkban ez volt. Az oktatási rendszer azért egyértelműen 4 évfolyamos gimnázium, 8 évfolyamos általános iskolát támogatja. A 6 évfolyamos gimnáziumok egyre inkább nagyon tehetséges gyerekekkel kell, hogy dolgozzanak, hiszen a 2013-as NAT olyan mutatókat írt elő, amiből egyértelmű, hogy nem lehet annyira széles és színes csoportot kialakítaniuk, mert hozniuk kell TDK-t, nem tudom, hogy van a gimnáziumban, ott nem TDK-ban, de országos versenyeket, nyelvvizsgákat, nagyon sok mindent, ahhoz, hogy ők életben maradhassanak. És éppen ezért tényleg a nagyon jó tehetséges gyerekeket szólítják meg a központi felvételi által. Mi nem szeretnénk úgy összeválogatni már 7 évesen őket, hogy tulajdonképpen egy ilyen szellemi pezsgést hozunk létre, mert szerintünk a fejlődés ez nagyon szükséges, hogy legyenek szociálisan érzékeny gyerekek, legyenek olyan gyerekek, akik egyes területeken megsegítésre szorulnak, de más területen kiválóak. Tehát így egy színes közösséget szeretnénk létrehozni. Éppen ezért meg kellett fogalmaznunk, hogy az értelmileg gyengébb képességű gyerekekkel nem tudunk foglalkozni, mert nincs meg, hogy hova segítjük át őket 7.-8. Tehát ezt az elején meghatároztuk, hogy a 6 évfolyamosságunk miatt épp intellektusú gyerekekkel tudunk csak dolgozni. És innentől az elgondolásunk az, hogy bizonyos, a különböző érintettségű gyerekek jó, de egy érintettségből nem lehet 3-4 gyerek, mert nagyon megterheli a közösséget, nagyon egy irányba terheli meg. Tehát, hogyha egy nagyon sok beszédfogyatékos gyereket veszünk, akkor kevésbé jön az egészséges hatás, hogy tisztul a beszédük, a szép beszéd hatására a szókincsük is színesedik.
Ha valaki gondolkodik azon, hogy megpróbáljon hozzátok felvételt nyerni, és mondjuk próbálja eldönteni, hogy nem ismeri igazán az iskolát, de szimpatizál a ti módszereitekkel, hogyan tudnád megfogalmazni, milyen családnak való, vagy esetleg milyen családnak nem való az iskola?
Én a nevelés oldaláról kezdeném elsősorban, mert azt gondoljuk, hogy az iskolának és a családnak egy irányba kell húznia. Értem alatta, hogy közel azonos nevelési elveken kell gondolkodnia és működnie, mert nagyon nem szerencsés, és mondom, hogy miért nem, ha más. Azt helyezném fókuszba, azt helyezzük fókuszba, hogy a belső vététel nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy a gyerek értse, hogy mi miért van, és hogy nem jutalom alapú a mi iskolánk. Tehát azok a családok, és azok a gyerekek, akiknek a családjai használják az erős jutalmazást, azoknak nagyon nehéz lesz itt, ebben az iskolában. Azoknak a családoknak is nagyon nehéz lesz, ahol az autoritás az nagyon, nagyon erős. Én azt gondolom, hogy lehet így működni, de mi nem így működünk, ezért az a gyerek nagyon nehezen tud hozzánk csatlakozni, jól élni, akinek otthon nagyon sokszor megmondják, hogy de ezt kell csinálni. Az egy másik kérdés, hogy az sem nagyon jó, hogyha bizonyos kereteket egy család nem épít ki egy gyereknél, mert most már látjuk, hogy igenis nagyon fontos, hogy szokásrend legyen, igenis nagyon fontos, hogy azért el tudja fogadni, ha olyan helyzetbe kerül, hogy most a felnőtt megmondja, hogy most ezt kell csinálni. Mert az iskolában sajnos van olyan, hogyha 26 gyerekre, 26 gyerekkel vagyunk, hogy bizony most együtt lemegyünk az udvarra, mert így tudok neked segíteni, és így látom, hogy éppen ha valami történik vele. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a nevelési elvekben hasonlítani kell, és ez én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokszor, vagy többségében valahogy megérzik rólunk, vagy talán sikerül jól kommunikálni, vagy ahogy ti is mondtátok, hogy csatornák vannak, és jól kibeszéltek bennünket, amiről azt gondolom, hogy tegyétek. Muszáj, hogy pontos információhoz jusson minden család. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és amit kérdeztél, hogy mi a családok bevonódása, nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy tudjunk párbeszédben állni. Tehát ezért a családok, szülők nem most COVID idején, de bejöhetnek, beszélgetünk velük, lehetőséget adunk, hogy betekintsenek a mindennapi életünkbe, mert a bizodalomhoz, meg a gyerek biztonságához hozzá tartozik, hogy a szüleje tudja, hogy jó helyen hagyja a gyerekét nap, mint nap. Nem, tehát ez azért nem Waldorf, hogy rengeteg elfoglaltságot szervezünk mi magunk. Van egy ilyen éves szülős kirándulás, amit nagyon szeretünk. Vannak olyan ünnepeink, ahol bejöhetnek a szülők, és nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk. Ez most nagyon-nagyon fáj, hogy most már 2 éve például a szüreti mulatságunk is másként szerveződött, mint ahogy megszoktuk. Idén beengedtük a szülőket, de előző 2 évben nem. Tehát, hogy szükségünk van rájuk mindenképpen, Természetesen, aki nem akar bevonódni, és még rajtunk közös kirándulásokon részt venni, annak nem, tehát nem elvárás, azt tapasztaljuk viszont, hogy a szülői közösségek is rendkívül jó és tartóak, amiben viszont van örömünk, tehát jó látni, hogy összetartó családok vannak mögöttünk.
Én ezt kb. Minden ilyen, nem tudom, interjúban valahol így beszúrom, hogy ez mennyire szenzációs a gyereknek, hogy a szülők ennyire összekapcsolódnak az intézményben, mert én erről nagyon emlékszem, hogy ugye olyan erős kapcsolatok alakultak ki, és egyébként a Zsuzsi, akivel beszélgettünk, ő is ezt mesélte, hogy neki értékes, mi felnőtt barátságai alakultak ki más szülőkkel. Még az előzőhöz akartam kérdezni, hogy gondolkodtok-e azon, hogy ezt a 7.-8. is beindítjátok?
Tervben van, tehát most már nagyon sokat dolgoztunk ezen, tantestületileg, a szülők felé is elkezdtük kivinni, szülők maguk között önjáróan már felméréseket készítettek, tehát tervben van. Direkt hátra tettem eddig a pénzkérdést, mert azt gondoltam, hogy akkor el sem indulunk, hogyha folyamatosan ezen molyolunk, hogy honnan lenne egy állami iskolának pénze arra, hogy tanteremmel bővítse az épületet, ami ráadásul nem is az intézményi, hanem jelen pillanatban olyan önkormányzati, de állam által bérelt épület. Tehát én azt gondolom, hogy benne van a fejünkben és az igyekezetünkben. Tettünk már ezért elég sokat. Azt nem tudom megígérni, és ezt nem is fogja senki sem kicsikarni, addig, amíg nincsenek engedélyek, tehát konkrétan nem tudom, hogy ez megvalósítható, hogy én azt mondjam, hogy a mostani első már szerencsés lesz, mert lesz 7.-8. Tehát ezt a bizonytalanságot sajnos nem tudom feloldani, még ha tudom, hogy szerencsésebb lenne úgy kommunikálni, hogy értjük a nehézségét és megoldjuk. De a korrektség, az őszinteség, ez rettentő fontos számomra és számunkra, senkit nem akarunk becsapni. Tehát nagyon sokszor azt mondják a szülők, hogy ti lebeszéltek bennünket. Nem lebeszélni szeretnénk, csak elmondani a nehézséget.
Meg egy ilyen reális képet adni, gondolom, hogy felelősen tudjon dönteni az, aki iskolát választja. De szerintem ez nagyon jó dolog, mert ez a szülős kérdésünk is igazából azért szerintem tök fontos, hogy ugye ezt nagyon mérlegelni kell, nem csak úgy a gyerek szempontjából, hanem szülő szempontjából is, mert akkor jó az együttműködés szerintem, hogyha mindenki pontosan tudja, hogy mit vállal azzal, hogy egy intézménybe iratja a gyerekét. A következő kérdés is még ilyen szülős, és az pedig az, hogyha van egy szülői kezdeményezés, vagy van egy probléma, vagy nehézség, felvetés felétek, pedagógusok felé, meg az iskola felé, akkor azt ti hogyan szoktátok kezelni?
Hát jó lenne mondani, hogy van eljárásrend, és csak leveszem a polcról, és megnézem, hogy ebben az esetben mi az eljárásrend. Nem így van. Ebben is azért eléggé átgondoltak vagyunk, hogy az adott helyzetre vonatkoztassuk, és abban az állapotban, abban a helyzetben mik a jó megoldások. Voltak nehézségeim, tehát nem titkolom azt, hogy érkeznek hozzánk kollégával való elégedetlenség, vagy hogy miért nincs ennyi és annyi szakkör, és akkor ezt mindig leülünk, és újra értelmezzük. Azt is tudom mondani, hogy másként lát mondjuk egy kollégát, egy szülő, más tart fontosnak, és mondjuk egy iskola is többféle szempontból nézi végig, hogy például, és ez mindig közös döntés nálunk, hogy hogyan döntünk. Én viszem el természetesen ennek a felelősségét, de mindig a kollégákkal elég részletesen megbeszélve nézzük meg, hogy melyik lépés lehetne a jó. A szakköröknél tényleg azt érezzük, hogy nagyon jó, hogyha a gyerekeknek sok érdekességet kínálunk, de ebben az életkorban még nagyon-nagyon fontos a szabad kötetlen játék. És mint az anyatigris, mert most hadd használjam ezt a jelzőt, védjük ezeket az időket. Tehát, hogy egy óra kötetlen, szabad, udvari rohangálás jár egy ilyen életkorú gyereknek, de még azt kell mondanom, hogy a 11-12 évesnek is. És innentől már az a kérdés, hogy akkor 5-től 6-ig legyen szakkör. Tehát mindig oda lyukadunk, hogy az időnk véges, és a jó arányokat kell megtalálni, és akkor bizony nagyon sokszor azt élhetik meg a szülők, hogy az iskola nemet mond. Mert az iskola rájött arra, hogy már csak a szabadidő rovására tudnánk valamit. Természetesen mi is sokat gondolkodunk, tehát ahhoz képest, hogy amikor te ide jártál, nagyon-nagyon sok volt a kézművesség. De 3-12-kor vége volt a tanításnak, és ott volt 4-5-ig az az idő, amit a délutáni életbe bele tudtunk tenni. Most már a harmadikos is, nem néha, nagyon sokszor 3/4-1-kor végez. És azért írja meg a délutánban, nem árt, ha most ne nevezzük házi feladatnak, de gondolja át még egyszer azt, hogy aznap ő abból, amit tanult, mit értett meg, hogyan tudja kamatoztatni. Tehát ugye nem abban a helyzetben, amikor meghallottam, hanem kicsit később. Tehát, hogy ennek a délutáni tanulásnak mi ezt a szerepet szánjuk. Tehát gyerek még, játszania kell. És közben nagyon jó lenne, és látjuk a szülőkön, hogy de focizzon, ússzon, gitározzon és hegedüljön, de valamilyen kézműves tevékenységje, és még angolt is, meg németet is tanulja. Tehát, hogy azt szoktam mondani a szülőknek, hogy nézzétek meg ti az egy napotokat, és a gyereket leadjátok az iskolába, majd bementek dolgozni, de már letetted a munkát, a gyerek még mindig iskolába van, tehát többet van a munkahelyén, mint egy felnőtt.
Egyébként mi az oka ennek, hogy kitolódott az alap oktatási idő, vagy ahogy említetted, hogy mondjuk korábban 11:30-kor végeztek a gyerekek, és most az...
Hát a köznevelési törvény meghatározza, hogy mit kell elsajátítani egy gyereknek, és ez mennyi órába fér bele.
Akkor meg is kérdezném azt, hogy tehát akkor milyen tanterv alapján működik az iskola, mi a működési formátok, hogy erről is akkor egy picit átfogóbban beszélnél, hogy tiszta legyen a jelentkező szülők számára, hogy ti mi szerint oktattok, és mi a státusza egy gyereknek az iskolátokban.
Hát ez nagyon fontos, hogy egy állami fenntartású intézmény, ami kevés mozgásteret ad. Mégis van egy olyan lehetőség, hogy megkérhették az iskolák az egyéni megoldási engedélyt, és mi ezt azért tartottuk fontosnak, mert szükségünk volt olyan időkre, amikor a szociális képességet, a közösségben való létet, az önismeretet, tehát hogy az egyén és a csoportot, csapatot egyben látva. Tehát mind a kettő nagyon fontos. Tehát nem mondanám azt, hogy a kincskereső iskola az egyénekre fókuszál, és az egyéni fejlődést támogatja csak. Nem mondanám azt, hogy csak csoportról gondolkodik, és előtérbe helyezi a csoport dinamikát és a csoportnak a fejlődését, hanem ez egy mérleg egyensúlyán alapul, mind a kettő nagyon fontos a számunkra. És ehhez idő kell. És akkor kitaláltuk nagyon-nagyon régen a kincskereső órákat, és tananyagokat csoportosítottunk át ebbe az egységbe, amelyet meg tűzdeltünk nagyon sok dramatikus játékkal, beszélgetéssel, önismereti játékokkal, és még ezernyi, de most nem sorolnám tovább. És akkor így minden osztálynak minden nap az alsóban, de a felsőben is, csak ugye ott, nagyon, ott már sokkal nehezebb azt megoldani, hogy a tanítónak akkor a szakórákat, mert azért nálunk is van alsóban már testnevelés, van angol, furulyázhatnak a gyerekek, amit már úgymond szaktanárok tanítanak. De az ezen kívüli időt a pedagógus oszthatja be. És akkor nem úgy néz ki, hogy 45 perces magyar, 45 perces matek, hanem lehet, hogy az egyik nap 25 perces magyar van, de 60 perces matek. Ez, hogy vannak a gyerekek azzal a tananyagrésszel, újat tanulnak-e, mennyire fáradtak, tehát nagyon sok minden meghatározza, hogy szabadságot kap a pedagógus abban, hogy éppen aznap, hogy zajlik a gyerekek élete, milyen időbeosztással, és ha van konfliktus, akkor még azt lehet mondani, hogy a konfliktus kezelés is belefér, mert ott van az a kincskereső óra, amire az ember készül, tudja, hogy mit szeretne, de még sincs az a késztetés, hogy hú, hát én azt terveztem, hogy most a Petőfi Sándor anyám tyúkját fogom feldolgozni, és ezt így nem tudom elengedni. Szerencsére egyébként a kollégáim ezt is el tudják engedni, ha szükség van rá. Nem eltelenül, nem azért, mert ma nincs kedvem ehhez, hanem azért, mert esetleg egy olyan konfliktus történt az osztályban, amit sokkal fontosabb megbeszélni, helyre rakni. Márta mindig azt mondta, hogy addig, amíg feszültség van a gyerekek között, nem tudtok tanítani, és ez így van. De ehhez idő kell, és talán azt gondolom, hogy ez a fajta lehetőség, ami így benne van a úgymond állami rendszerben is, ezzel az egyéni megoldási kérelemmel és engedéllyel, ez nekünk nagyon fontos, és hát ezen az eljárásrenden ezért mentünk át, hogy ezt meg tudjuk valósítani.
De akkor ez azt jelenti, hogy alapvetően NAT szerint haladtok, csak ettől vannak eltérések. Tehát az adja a vázát, vagy egy teljesen, mert beszéltünk iskolákkal, ahol teljesen egyedi ugye, tantervet fogadtattak el a nem tudom, klikkel, nem
tudom, azt szoktam mondani egyébként, hogy ha végigböngészük a NAT-ot, akkor van benne nagyon sok izgalmas és érdekes dolog, amit jól fel lehet dolgozni, és oda is kell adni. Tehát egy betűtanulás az adott. Tehát nagyon sok adott, amit meg kell csinálni, akár hogy egyedi vagy nem, de ez kötelessége a pedagógusnak mindenképpen. De az a szabadság is megvan, mindig azt szoktam mondani, most nem tudom, hogy benne van-e a VUK, de volt olyan év, amikor a VUK-ot egyszerre olvasta a másodikos és a negyedikes tanuló is, mert az osztályfőnök úgy ítélte meg, hogy azt a mondani valót, amit ő most szeretne kiemelni, vagy amire az osztálynak szüksége van, azt másodikban tudja jól közvetíteni, vagy ennek az osztálynak másodikban jön át az üzenet. A másik kolléga meg azt mondta, hogy most negyedikben érdemes, mert. Tehát, hogy azért ebben a kincskeresőben szabadság van, és azt tudom mondani, hogy nagyon nagy figyelemmel vagyunk a kortárs szövegek iránt, mert hogy ezt hallja a gyerek. Ez nem azt jelenti, hogy nem használom a régit, vagy nem azt használom, ami benne van a NAT-ban, de folyamatosan kiegészítjük, megújítjuk, és bizony, van, amit kihagyunk, most ezért lehet, hogy majd a fejemre fognak koppintani, de szerintem nincs olyan gyerek Magyarországon, aki A-tól Z-ig abban az évben azt tanulta, amit éppen a NAT előírt. Tehát, hogy azért ennél gondolkodóbbak és felelősségvállalóbbak a pedagógusok. Meg én a NAT-ra úgy tekintek, hogy egy nagy tárház irányt mutat, és sok értéket képvisel. Mindenkinek azt mondom egyébként, hogy el kell olvasni nem csak a tantárgyi részeket, hanem a bevezető filozófiát, mert ott nagyon-nagyon sok korszerű elem van. Csak belebukunk mindig azokban megtanítandó tudástartalmakba, ami lehet abból bátrabban átlépni, és most tudom, hogy a Magyar Tanárok Szövetsége is ezen kínlódik, hogy megnézték az érettségi idei érettségit, és hát sokkal több a tudástartalom, tehát bizony felül kell vizsgálni azt, hogy az ember mit tanít meg, és mit nem. Ezért vagyunk pedagógusok, hogy ezt a kihívást valahogy ügyesen megcsináljuk.
Uh-huh. Jó, jó. A következő kérdéskör, az nekem egyébként nagyon érdekel, ez a motiváció, meg a számonkérés, meg az értékelés nagyjából ezek mentén, hogyha így bemutatnád az iskolát.
Nagyon nehéz abban egyensúlyozni, hogy a közösségben lévő szerepünk hogyan alakul ki. És azért ez mégis az iskola, azt szoktam mondani, hogy van olyan gyereknek, akinek nagyon nehéz, például azoknak, akiknek van tanulási elakadásuk, mert hiába fontos, az nagyon fontos számunkra az ember, a személyiség, és én azt gondolom, hogy nagyon sokat dicsérjük azokat a gyerekeket, akik tanulásban nem annyira tudnak sikeresek lenni, de személyiségükben mindig megkeressük azt, ami kiemelendő. De az iskola mégiscsak a tudásról szól, tehát hogy valószínűleg azért erre van füle egy kis gyereknek, hogy de ez nekem nem annyira megy, én itt hátul kullogok a sorban. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet nagyon-nagyon jól csinálni, abban biztos vagyok, hogy törekszünk egy jó megoldásra. Tehát arra azt gondolom, hogy a sérülések az életünk vele járói. A sérülések, vagy a kudarcok, vagy a nehézségekről, ha egy kisgyerekkel tudunk beszélni, ha rájövünk, ha emögé tudunk támogató légkört tenni, és nem mindig megkerülve a kudarcot, a sérülést, mert azt gondolom, hogy akkor nem az életre nevelünk. Tehát, hogy jó visszajelzésekkel megtámogatni őt, hogy legyen ereje kibírni, és aztán valahogy hogy megtalálni azokat a módokat, ami segítik mondjuk te esetedben, hogy hogyan tud jobban olvasni, vagy pontosabban helyesen írni. Ebben azt gondolom, hogy folyamatosan lehet fejlődni. Tehát, hogy én nem tudnám azt mondani, hogy tökéletesen csinálom a mai nap. Azt tudom mondani, hogy mindannyian törekszünk arra, hogy a mindennapi visszajelzésekben több sikert tudjanak bezsebelni a gyerekek, mint kudarcot, de a kudarcot is természetesen, vagy a nem tetszésünket is meg tudjuk fogalmazni. Ezt nem bántóan, nem megalázóan. És egyre inkább előtérbe kerül például az én munkámba, hogy a gyerekek is értékeljék magukat. Tehát, hogy azért ne csak az a szöveges értékelés, már szerintem nálatok is volt, mert talán
volt.
Marcinál csináltuk, az ő osztálya volt, aki így, ilyen szempontból kerek egész volt. Tehát, hogy ők is szembenézzenek magukkal, tudjanak célokat megfogalmazni, ez nagyon fontos, kitartóak legyenek ennek a megtartásában. És akkor úgy néz ki, hogy a szöveges értékelés végig megy az intézményünkben, tehát a 6 éves folyamatot felöleli. Az elsősök nem töltenek ki önértékelést, mert elég sokan még az olvasás nehézségeivel küzdenek. De másodiktól igen, 3-szor évente, tehát 4-éves értékelők vannak, 4-ben továbbra is, mint a ti korotokba belép az osztályzás, de hogy az osztályzást nem furkosbotként használjuk, hanem inkább egy visszacsatoló, most itt tartasz, szerepkör, ez nem jó szó, tehát inkább állapot jelentésként használjuk a számjegyet, de ebben is inkább a pozitív megerősítést követjük, tartjuk szem előtt.
Uh-huh. Van-e olyan, Nem, csak az jutott eszembe, hogy szerintem amúgy ez egy nagyon jó visszajelzés ezzel kapcsolatban, hogy attól függetlenül, hogy ez nekem egy nagyon, tehát hogy én nekem ez volt, attól függetlenül nekem a kincskeresős éveim a legszuperebb évek, tehát hogy valahogy mégis az egész az nem abba nem abba torkollott, hogy én ezt az időszakot ilyen negatívan éltem meg. És hát az biztos, hogy ott a pedagógiának köszönhető.
Meg talán tényleg fontosnak tartjuk azt, hogy ha elveszti valaki a motivációját, a kíváncsiságát a sok kudarctól, akkor nagyon nehéz visszatéríteni a tanulás öröméhez. Márpedig szerintem ez a tanulási folyamat, és most nem csak a magolásra gondolok, meg a tananyagra gondolok, arra, hogy én hogyan fejlődök, milyen utakat járok be, ahhoz is kell kíváncsiság, meg kitartás, meg öröm, biztonság, tehát nagyon, nagyon szeretnénk ezt megtartani a gyerekekben.
Ami nagyon érdekelne minket, az hogy elmesélnéd, hogy hogyan épül fel a gyerekek egy napja, hány órára mennek be a gyerekek, mi történik reggel velük délelőtt, hogyan van az ebédidő, ebédszünet, étkezések, külön órák, délutáni foglalkozások, tehát igazából arra lennénk kíváncsiak, hogy akkor hogyan néz ki egy nap az iskolában, és mondjuk a különböző osztályokban, korcsoportokban ez mennyire változik.
Működésmódunk egy kicsit jobban hasonlít a hagyományosabb iskolára, hogy délelőtt van a fő tanulási idő, és délután pedig nem szeretjük a napközi szót, mert annak is már mindenféle felhangja van, de a délutáni élet és a délutáni nevelés, mert nagyon fontos dolgok történnek ott. Ezért mi kicseréltük a napközit a délutános nevelés fogalmára. Sokszor gondolkodunk, és látjuk, hogy egyre nehezebb a 8 órai iskolai életkezdés. Tehát, hogy tapasztaljuk, hogy ez komoly nehézséget okoz a családok egy részének. Mégis azt gondoljuk, hogyha ezt mi eltolnánk, onnantól megint az együttlétünket rövidítenénk a gyerekeknek. Egyrészt azt tapasztaljuk, hogy ugyan kicsit álmosabbak még 8 órakor, de hogy terhelhetők, van egy ilyen etapunk, hogy egy kis reggelivel, 9:30-10:30-tól 10:45-ig van egy hosszú udvari szünetük, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy oxigénhez is jussanak a gyerekek, és ki tudják szaladgálni magukból az addig történteket, meg egy kicsit a nagyon, nem nagyon irányított, de mégiscsak irányított, tehát a pedagógus a gyerekek állapotát, érdeklődési körét figyelembe véve, mégiscsak karmesterként ő határozza meg, hogyan történjenek az események. És akkor van egy ilyen hosszabb udvari szünet, és utána következik szintén 2, attól függ 3 óra, hogy első-másodikosok vagy harmadik-negyedikesek, de a rossz hírem az, hogy a mostani NAD-ban is az elsősöknek is már 4 nap 5 órájuk, és egy nap van csak 4 órájuk. Tehát, hogyha ezt így nagyon komolyan vesszük, akkor igencsak intenzív iskolai életet kapnak a gyerekek. Ebben azért mi nagyon sok helyszínváltoztatás, említettem a szőnyegest, sok mozgás van, dramatizálás, beszélgetés, tevékeny. Nagyon fontos nekünk, hogy a kisgyerekek megtapasztalják, kirakják, lejárják, testükkel eljátsszák a gondolataikat, vagy éppenséggel, amiről tanulnak, tevékenykedve tanuljanak. És akkor nem mondom azt, hogy délben, tehát attól függ, inkább 12:30-1 körül jön az ebédidő. Fontosnak tartjuk, hogy ezt is nagyon nyugodt körülmények között tudjuk megteremteni, ezért a gyerekek közös asztalnál ülve maguknak szedik ki a italakból, tehát nem tálca, nem lögdösődés, hanem tényleg, mintha egy ilyen kis családi asztalnál ülnének, fogyasztják el az ebédjüket. Az alsóban ezután egy kis pihenés következik, a mesehallgatás, és utána pedig egy reményeink szerint egy órás szabadjáték, sajnos a külön órát az iskolán belül megszerveződik a zeneiskola által nyújtott szolfés, ami igencsak megnehezíti a gyerekek ritmusát, tehát innen-onnan le kell csípnünk ahhoz, hogy a szabadidő is legyen, külön óra is legyen, tanulóidő is legyen, de azért együtt is legyenek, és kézműveskedjünk is. Tehát, hogy ez egy nagy bűvészmutatvány, hogy minden beleférjen egy napba. Azt szoktuk kérni, hogy 4-kor, ha lehetséges, vigyék, menjenek haza a gyerekek, főleg a kisebbek, mert nagyon-nagyon sok ez így egyben. És természetesen 5-ig van délután felügyelet, együtt lét a gyerekekkel. 5-kor már azt gondoljuk, hogy egy kis gyereknek igencsak hazafelé kell tartania, de még a 11-12 évesnek is. Nagyobbaknál egy kicsit más, nekik már elég sokszor van 6 órájuk. Ezért azt találtuk ki, hogy ők, ha a testnevelés óra nem úgy szerveződik, általában ők 3-4-12-kor ebédelhetnek, és így egy negyed fél órás ebédszünetet szerveztünk a számukra. Az ő menetrendjük az, hogy mindig egészkor kezdődik az óra, és 3-4-kor van vége. Nagyon boldogok, hogy 15 perces szüneteik vannak. Tehát, hogy belefér az, hogy még egy kicsi társas, még egy kicsi pingpong, egy kicsi játék. Tehát nincs az a hajszoltság, hogy Uram Jézus, 10 perc alatt nekem minden A-ból B-be át kell jutnom. Minden osztálynak megvan a saját terme, és jól élnek abban a teremben, és a maguk arcára formálhatják ezeket a tantermeket. A nagyobbaknál már több a külön óra, és hogy miért nem vagyunk egésznapos iskola, az egy kicsit annak az a magyarázata, hogy alkalmazkodunk a szülőkhöz. Nagyon-nagyon sok külön órát szerveznek. Egy helyen beleállunk, és jelezzük, hogy nem értünk ezzel egyet. Az az első osztály. Az elsősöknél azt kérjük, hogy ha lehet, akkor a külön órákat erre az egy évre mellőzzék. A gyerekek 6 szokjanak össze. Nagyon nagy teher egy elsős gyereknek, úgyhogy 7 éves gyerekeket várunk még az intézményünkbe. Ezzel szembe megyünk a mostani köznevelési törvénnyel, de addig, ameddig ez lehetséges, és van olyan jelentkezőnk, akik 7 éves, tehát a 6 évet betöltve jönnek 6,5 évesen inkább az iskolánkba, addig szeretnénk emellett kitartani, mert azt gondoljuk, hogy ez az iskolarendszer azért nem támogatja a 6 éves, közel 6 éves gyerekeknek az iskola kezdését, még nem alakult át úgy a napi rendjük. Tehát melyik 6 éves bír ki 8-tól fél egyig iskolapadban ülve időszakot, tehát hogy ez sok változás kéne, hogy azt gondoljuk, hogy rendjén van, hogy 6 évesként mennek az iskolába. Még a figyelmük, a koncentrációjuk sem érik meg, és az elvárások azért ehhez nem alkalmazkodnak. Tehát ugye a sok külön óra miatt, kérések miatt már 3.-4. van olyan gyerek, aki tanítás után elmegy, és már a saját, vagy a család által szervezett délutáni életet éli. Ez egy döntés, nagyon sokat gondolkodtunk, hogy beleálljunk-e abba, hogy csapatdinamikában sokkal jobb lenne, hogyha ez az élet a iskolai élet lehetne, de azt látjuk, hogy igenis a zene is nagyon fontos, a sport is nagyon fontos, tehát ebben most a családok mellett szavaztunk, hogy ha döntsék elő, hogy milyen életet szerveznek.
De egyébként, hogyha azt mondanátok, hogy akkor 3-ig vagy 4-ig tart az iskola, akkor lenne lehetőségetek arra, hogy széthúzzátok azt a, nem tudom, 5 órát, amit meg kell tartani? Tehát akkor ezt lehetne egy teljesen más ritmusban felépíteni, vagy ez megvan határozott?
Úgyhogy ezt még fogjátok hallani, hogy ez történik. Tehát ők ebbe határozottabbak voltak. és egy másfajta életritmust alakítottak ki a gyerekeknek.
Jó, jó, meg igen, a következő kérdés is nekem tökre személyes, mert én nagyon emlékszem ezekre a különböző ilyen szokásokra, meg hagyományokra, amiket itt megéltem az iskolában, és a Zsuzsival érintettük ezt is, de hogy ezekből az összeset így megtartottátok, vagy mik a legjobbak, vagy erről egy kicsit mesélsz, mert szerintem ez nagyon jó, és nagyon fontos, és nagyon sokat ad a gyerekeknek, meg a szülőknek, meg...
Ez nagyon jó hallani, mert mi is nagyon szeretjük. Tehát mi is nagyon kötődünk ehhez. Másrészt ennek azért az a magyarázata, hogy nagyon fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek az ünnepekhez kötődjenek és kapcsolódjanak, tehát megélt és átélt ünnepeket szerettünk volna kialakítani. És azért egy március 15-e, most már október 23-a, ugye nem innen indultunk, de most ezek vannak, nem teszik lehetővé, tehát forgószínpadszerűen sok mindent kitalálhatunk ezekre az ünnepekre, de azért mégis azok inkább tevékenységek, és nem az ünnep lényegi felkészülést, a bennelevést és a lecsengetést, és a mély átélés segítik. Úgyhogy igen, a szüreti mulatságunk, a természet búcsúztatónk, az András napunk, az adventünk, a farsangunk, a pünkösdi királyné járásunk, ez mind megmaradt, és nagyon-nagyon szeretjük őket. És a gyerekektől is ez jött át, hogy ezek olyan alkalmak, amelyek egyrészt azért, mert tényleg készülnek rá. Tehát mindig van valami, amit készítünk, vagy kis, ugye a szőlőszüretre egy kis játékot tanulnak, a természetbúcsúztatóra valamilyen gyertyát, mécsest készítenek. Tehát, hogy András napon közösen táncolunk, tehát ott vagyunk, és közösen éljük meg, az egy nagyon-nagyon szép, hogy ugye sokféle heves játékot játszunk, és egyszer csak megjelenik az adventi koszorú, lecsöndesedünk, és tényleg megélhetik a gyerekek, hogy van egy váltás ebben, és hogy mennyire fontos, hogy a duhajságomból, a megélt jókedvemből vissza tudok-e venni, fontos-e nekem az, hogy egy picit befelé figyeljek, és hogy ezek az apró élmények, amit kisgyermekkorban adunk, reményeink, hogy akár a családi ünnepek megéléséhez is hozzá fognak tenni életükben.
Igen, abszolút. Szerintem igen. Jó, jó. Saci?
Hát én egy picit visszatérnék a felvételi eljáráshoz. Itt már érintettük, meg beszéltünk róla, de azt gondolom, hogy sok szülőt érdekel konkrétan, hogy hogyan zajlik, van-e bármi előfeltétele, mi a menete gyakorlatilag a felvételinek. Erről egy picit, ha mesélnél. Illetve már említetted, hogy azért nagyon sokan jelentkeznek az iskolába évről évre, hogy nagyságrendileg, hogy mennyire szokott túljelentkezés lenni, hány osztályt indítotok évente, hány főt jelent ez, hogyha...
Az, hogy tényleg nagyon sokan jelentkeznek, és a 26 fő, tehát egyetlen egy osztályt indítunk, tehát azt kell mondanom, hogy tényleg a kiváltságos kategória az, aki bekerül. Ezzel van dolog, mert szoktam mondani, hogy sokkal több családot karcolunk meg, mint akinek örömet adunk, és ezt igyekszünk emberségesen csinálni, de maga a folyamat azért feszültségekkel teli. A szülőktől kérünk egy jelentkezési lapot, és azt elolvasva, megismerve várjuk a 20 perces beszélgetésre a szülőket, hosszú tömött sorokban. Ezt ketten az Eszterrel, tehát a pszichológus konzulenssel tesszük, és tényleg azt szeretnénk megértetni, hogy egy valós gyerekarcra van szükségünk. Többségében az az érzésünk, és tudjuk, hogy ilyenkor mindenki ünneplőbe öltözteti a gyerekét, és megpróbálja a legjobb arcát megmutatni. De valahogy mindig sikerül elérni azt, hogy lássák be, hogy igen, ez a dolguk, és jól teszik, hogyha a legjobb gyermeküket, vagy a gyermekük legjobb arcát mutatják be, de nekünk valós képre van szükségünk, mert 6 évig szeretnénk együtt dolgozni, és hogy ő egy olyan csoportba kerüljön, ahol jól tud élni, ahhoz kell tudni azokat a nehézségeket is, ami hát minden embernek van. Tehát szeretnék tökéletes lenni, de nem vagyok én sem az. Tehát, hogy egy valós gyerek arcot, ha kapunk, akkor mindig azon gondolkozunk, és azt szoktuk mondani, hogy február végén tudjuk megmondani, hogy kinek van esélye, mert akkor ismerjük meg a jelentkezők csúnya szó halmazát. De ugye ebből próbáljuk összerakni először azt az 50-56 kisgyereket, akiről azt gondoljuk, hogy egy színes, de fejlődésre lehetőséget adó csapatot kell kialakítanunk. És akkor elmondtam, hogy azért az épintellektus nagyon fontos, hogyha azt érezzük, hogy 26 fős közösségben nem tud ez a gyerek jól fejlődni, akkor azt meg szoktuk mondani a szülőknek. Ha azt érezzük, hogy az ő érdeklődési köre, vagy a családnak az elvárása nem egyezik a mi 6 évünkkel, azt is vissza szoktuk jelezni, de ebből szerencsére kevés van, hiszen azt érzem, hogy kellőképpen körüljárnak bennünket, mire. Ez egy kihívás, megírni egy jelentkezési lapot, eljönni 2 idegen ember elé, és elmondani a gyermekem élettörténetét. Tehát, hogy azért én ezt pontosan tudom, hogy nem könnyű helyzet, megtiszteltetésnek, és ezt ki szoktam mondani, tényleg megtiszteltetésnek veszem, hogy ők ezt megosztják velünk, és egyáltalán végig járják ezt a folyamatot. Nagyon fontos, hogy nem mondjuk ki azt, hogy a testvéreket biztos fölvesszük, mert azt gondoljuk, hogy akkor az már a csoport alakítását nagyon nagy mértékben meghatározná. Tehát nem gondoljuk azt, hogy nem szívesen segítünk a családoknak, hogy ne kelljen 120 felé szakadni, hogyha 4-5 gyerek van, főleg is különböző helyre kell vinniük, de nem szeretnénk feláldozni a csoportalakítási szempontunkat annak, hogy volt olyan év, hogy 18 testvér jelentkezett. Tehát akkor onnantól, és sajnos most ez a létszám, tehát a 8-tól 14 között mozog a testvérek, tehát ez a 18 nagyon extrém volt, de 8-tól 12-14 testvér az teljesen reális, és akkor most Rita, már lehet, hogy hallottad, már unokákról is gondolkodunk, akik a tanítványai gyerekei, ami most már megint azt mondom, hogy 3-4.
Uh-huh. Egyre ez... több lesz. Mert most jövünk abba a korba szerintem, hogy...
Igen.
Nagy sóhaj volt.
Nagy sóhaj. Tényleg nagy sóhaj, mert nem tudom, tehát nagyon sokat gondolkodom, és nekem a január-február az a kálváriám. Azt szoktam mondani, hogy ezt a kálváriát végig kell járni. És meg kell hozni a döntéseket. Tehát és minden, tehát a 240-ből mondjuk van olyan 25 kisgyerek, akiről azt gondolom, hogy nem jó lenne neki itt. Tehát elenyésző az a szám, mert nem tud 26 fős közösségben fejlődni. A szülőknek nagyon más az elvárásai. De akkor is 200-on felüli az, akiről azt gondolom, hogy neki a kincskereső jár. Bocsánat, azt szoktam mondani, minden gyereknek jár a kincskereső. Nincs extra dolog itt, figyelem van a gyerekeken, és megpróbáljuk őket egyik állapotból a másikba jól eljutatni, hogy ezt fejlődési ívnek lehessen nevezni, és még ráadásul élvezze is, játékosnak tartsa is, belefeledkezzen, de azért legyen erőfeszítés is benne. Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, nagyon demokratikus lenne, hogy húzunk. Már 1000-szer eszembe jutott, megint beáldoznánk azt, hogy számunkra fontos, hogy egy csoport, egy olyan csoportot alakítsunk ki, ami az egyes gyerekek és magának a csoportnak a fejlődését lehetővé teszi. Tehát ha kalapból húzok, akkor lehet, hogy bejön 3 aspergeres, 8 beszédhibás, 2 hiperaktív. Tehát, hogy nem. Kell egy olyan érezhető maga, aki mondjuk, ezt már említettem, szociális képességekben remek. Tehát egy kiegyenlítő, barátságos, pozitív életszemléletű kisgyerek, és persze kell a mufurc, akit majd megszeridítünk, meg kell a nagyon ingerült, mert hogy ettől egészséges egy közösség. És ezt mi nagyon tudatosan rakjuk össze. Uh-huh. És akkor ezt a munkát el kell vállalni, még akkor is, ha fáj, mert fáj.
Jó, fú, nagyon sok mindenről volt szó. Van egy utolsó, záró kérdésünk, amit mindig felszoktunk tenni, az az, hogy szerinted mi a legjobb az iskolában, és hogy mi a legnagyobb siker az iskolának?
A legnagyobb siker megmaradni. És képviselni, következetesen képviselni egy pedagógiai kultúrát, és ezt nagyon tudatosan figyelni arra, hogy megújuljon, és alkalmazkodjon az újabb és újabb kihívásokhoz. Még egyszer a kérdés, bocsi.
Hogy mi a legjobb az iskolában?
Igen, ezt éreztem, mert hogy ez egy nagyon pedagógiai válasz volt, nagyon emberi az, hogy ez egy közösség. Tehát ez a legjobb, hogy ez egy közösség. Uh-huh. És a közösségbe beletartozik a tantestület közössége, beletartozik a gyerekek közössége, beletartozik a családok közössége, és ráadásul ez így egy nagy közösség. Azt szoktam mondani, hogy ez egy kis falu, Budapesten egy kis falu. Jó értékeivel természetesen, és talán még az a legjobb benne, hogy lehetek önmagam. Tehát igyekszünk úgy elfogadni, hogy természetesen azt látjuk, hogy én tudok fejlődni, akkor azért fejlődni szeretnék. De hogy azért sokfélék vagyunk, és ez így természetes, és így jó. Uh-huh. Nekem talán ez a legjobb. Uh-huh. Meg a vidámság, a jókedv. Covid elleni állunk.
Igen, igen. Meg szerintem egy valami, én nem tudom ezt egyébként így nagyon megfogalmazni, de hogy ez az iskola így ad valami, hogy olyan ilyen összetartozás tudatot, ami nekem így a mai napig így megvan azokkal az emberekkel, akikkel együtt jártam ide, és én úgy tapasztalom, hogy ez a többiekben is ugyanígy van, és hogy valahogy ez egy, hát azért is van az, hogy ugye most mindannyian nagyon kacsingatunk a kincskereső fele, hogy most már gyerekeink vannak, mert hogy egyszerűen ez egy akkora ajándék, hogy ezt nyilván szeretnénk a gyerekeinknek is. És olyan, mintha lenne egy ilyen kis közös kincsünk minden közhelyet megragadva.
Kérdésemet ezzel kapcsolatban, hogy így tulajdonképpen belterjessé válik. És ahogy mondtam, hogy minden gyereknek jár a kincskereső, hol van ennek a jó aránya? Hogy minél többen részesülhessenek ebben. Mm-hmm. És tudom, hogy lehetne másik iskolát alapítani. A kincskeresőnek egyik ereje az, hogy átlátható közösség. A gyerekek, szülők azért érezzék, és jó magam is, azért érzem biztonságban magam, mert átlátható közösség. Tehát innentől nagyon nehéz azt mondani, hogy terjeszkedjünk, mert hogy ez egy komoly erő. Uh-huh. Hogy nem 1000 fős, ott elveszik az ember, de szerintem ez a 200, maximum 200 ember, ami, és most így akkor szülővel együtt mondjuk legyen 350, maximum 400, de hogy körülbelül ez az, ami ahol az emberi arcom kiderül, megmutatható, kíváncsiak rá, elfogadnak biztonságban, hogy nem ismétlem magam.
Igen, igen, meg az, hogy most így erről eszembe jutott, hogy én például, én mindenkinek tudtam a nevét, és én mindenkinek a szüleinek is tudtam a nevét. Ugye akkor csak 4 osztály volt, kevesebb volt, de hogy én mindenkiről mindent tudtam, és szerintem ezzel nem voltam így egyedül. Tehát hogy ez olyan biztonságot jelent egy gyereknek, hogy ennyire ismeri a saját közegét, hogy azt gondolom, hogy ez is egy tök fontos dolog az iskolában. Jó, nagyon szépen köszönjük.
Nagyon köszönjük.
Nagyon-nagyon köszönöm nektek, sok sikert kívánok.
Mi köszönjük.
És most pedig következik a szokásos információs blokkunk, ahol az iskola legfőbb paramétereit összegyűjtöttük nektek. A felvételt 2021. novemberében rögzítettük. A Kincskereső iskolát Winkler Márta alapította 1988-ban. Az intézmény a 11. kerület Fogócska utcában található. Elsőtől hatodikig tudnak itt tanulni a gyerekek. Minden évben egy új osztályt indítanak 26 fővel. Így az iskolába megközelítőleg 180 gyerek jár. Ez egy állami fenntartású, alternatív iskola. Tandíj nincs, alapítványi hozzájárulás van. Szülői elmondások alapján 14 és 17 ezer forint között havonta, amit 12 hónapon keresztül fizetnek meg a családok. A tanítás 8 órakor kezdődik, és 5 óráig lehet elvinni a gyerekeket. A jelentkezési lapokat decembertől lehet beküldeni.